második könyvre fogunk áttérni, csak előtte segítsetek, még egy picit beszélünk az elsőnek a várjatok. Mindjárt lemegyünk, mert most... Igen, itt tartottunk. A tizediknél most vagyunk a helyünkön. Bármikor bárki, ahogy eddig is, ugye ezután is privátban is írhat, és nyilvánosan is jelezheti mindenféle kérdését természetesen, kinek hogy kényelmesebb. Szóval ja. Ott tartottunk, hogy... Tamás, akartál? Igen?
Légy szíves, jó?
Ja, igen, a kivetítő. Ha
szólok neked, akkor megint 45 perckor, meg a vége előtt, hogy tudjad.
Tökéletes, volna. Jó. No, ott tartottunk tehát, hogy... Ha jól emlékszem, Jicchák nevével hagytuk abba az első könyv tárgyalását, és azt talán nem beszéltük meg az egyik legszívszorítóbb jelenetét a Tórának, hogy hogyan szerez a Jicchák magának feleséget, pontosabban hogyan közvetít neki az apukája feleséget, hogyan találnak rá egymásra a Rivkával. Az bizonyára emlékeztek arra a megrendítő történetre, hogy ezt a nagyon-nagyon későn született ajándék gyereket egy ponton a Jóisten, mintha azt kérné, hogy kvázi adja vissza neki. Az Ábrahám ugye megszólítja, és azt mondja, hogy vedd a te fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és áldozd föl nekem. Amiről talán beszéltük is, hogy ez a legegyszerűbb olvasatában, ez a rendkívül bonyolult és megrázó történet, ez ugye mivel, hogy az utolsó pillanatban majd azt mondja a jó Isten, hogy eszedbe ne jusson, ugye ez tulajdonképpen megtanít bennünket arra az ókori kultuszoknak a volt emberáldozat, mint tudjuk ezekben a kultuszokban, ezt tiltja meg a történet. Természetesen az örökkévaló azzal, hogy ezt eljátsza és megtiltja, jelzi, hogy nem kér emberáldozatot tőlünk, illetve hogy tilos embert áldoznunk. Neki, de miért csinálja végig ezt az egész rémes lélektani drámát, ez azért még mindig felmerül, mint kérdés. És nem is biztos, hogy persze nagyon határozott választ tudunk ráadni. Ugye valami olyasmit válaszol rá egy nagy protestáns teológus, ez csak mellékszál, mert történetesen nem a protestantizmus fűz minket össze, úgy hívják egyébként, hogy Søren Kierkegaard, teológus, filozófus, egy dán, 19. századi szerző, tehát ő azt mondja, hogy van valami, amit nem érthetünk meg Istenben, ami nem közvetíthető, ami túl van azon, amit mindannyian meg tudunk érteni, akiknek van esze meg szíve az erkölcsnek az alapvető törvényein, azt meg tudjuk érteni. De vannak olyan pillanatok az Isten végtelenségének a megtapasztalásában, amelyek nem írhatók le azon a nyelven, ami általános, azon a nyelven, amit mindenki megért, amit meg tudunk magyarázni egymásnak, amilyen rá tudunk bólintani, amit el tudunk fogadni. Van az Istennel való kapcsolatunknak, az Istenhez fűződő kapcsolatunknak egy olyan aspektusa, ami túl van ezen, ami közvetíthetetlen, ami végtelenül és meghaladhatatlanul személyes, és ami kilép az általánosból. Ugye ahhoz nem kell Isten, hogy belássuk, hogy a gyerekünket nem áldozzuk föl. Igen, kiváló ateisták is pontosan értik, hogy miért nem áldozzuk föl a gyerekünket. Ahhoz, hogy ebből kilépjünk, és valami végtelenül személyes tapasztalatot szerezzünk, hogy ugye Isten felfoghatatlansága, és a mi kötődésünk bensőségessége az azt jelzi, hogy ugye Ábrahám boldog lenne, ha csak azt kérné, hogy az ő élete ez. Mind tudjuk, akik szülők vagyunk, hogy örömmel áldoznánk föl magunkat a gyerekeinkért mindannyian, és akik biológiailag esetleg még vagy egyáltalán nem is szülők, azok is ismerik a feltétlen áldozatvállalásnak ezt az igényét. Ennél sokkal többet kér tőle az örökké való. Az elgondolhatatlant kéri. És ugye itt lép be az elgondolhatatlan sávjába, hiszen Isten maga is elgondolhatatlan. Az Istenhez fűződő kapcsolatunk. Valami végtelenül közvetíthetetlen, elgondolhatatlan, megmagyarázhatatlan, és ezért személyes történik itt, és persze természetesen szó nem lehet arról, hogy valójában megtörténjen. Mindazonáltal, ha belegondoltok abba, hogy ez a két ember csúnyán szólva mi ment keresztül, mármint Ábrahám és Izsák, Ábrahám és Jicrák, akkor abból elég sok tanulság adódik. Egyrészt, hogy az ember, akiről beszéltük, hogy úgy hívták, hogy Áv, meg hogy Ám, vagyis népek, népeknek a, az atya, az Áv az ugye az apa, az Ám az nép, tehát ugye egy ember, aki népek atyává kell, hogy váljon, és akinek megígérik, hogy utódai sokan és fontosak lesznek, az az egyik gyerekét, a Ismáelt kénytelen elűzni, úgymond, a másik gyermekével meg ez történik Kései gyermekei közül, és ugye az is hozzátartozik, hogy ez a két ember, ahogy a Tóra mondja, együtt megy föl a hegyre, Vajelhus néhem jártál. Együtt ballagtak, ahogy a héber szöveg mondja fel a hegyre, és aztán a, az írás azt mondja, hogy és Ábrahám visszament Berselvára, és ott lakozott. Ugye egyrészt feltűnő, hogy ezt nem emlegeti, hogy és mit csinált az Izsák az eset után, és nagyon úgy tűnik, hogy nem voltak együtt. Tehát az Ábrahám elment Berselvára feltehetően egyedül. Hogy itt valami, és ezt nem kell különösebben indokolni, hogy mondjam, bizalomvesztés történt az édesapa és a gyermeke között, és hát igen, ugye ilyen után viszonylag nehéz visszaállítani, mint látni fogjuk a bizalmat. És ugye az is feltűnik, hogy a következő mondataiban a Tórának arról fogunk értesülni, hogy Sára meghalt Kirjátármán. Magyarul valahol máshol. Hát, hogy úgy tűnik, hogy az életük utolsó fázisában nem éltek együtt. Hogy nem vette nagyon jó néven a Sára ezt a megmozdulását az Ábrahámnak. És az Ábrahám esetleg úgy érezte, hogy nem volna bölcs dolog most hazamenni egy darabig. És ugye az a tragikus kifejlete a történetnek, hogy a következő, itt ér véget a heti szakasz, és a következő heti szakasz elején azt olvassuk, hogy Sára 127 évesen elhunyt, és Ábrahám hazament, hogy eltemesse őt, és megadja neki a végtisztességet ebben. Intézkedjen, ami hát ugye sok tekintetben későn van. De látjuk azt, hogy ez egy nem problémátlan házasság, amelyben ugye több ízben az Ábrahám passzívan kiszolgáltatja a Sárát különböző fontos emberek kéninek, kedvének. Egyiptomban először, ugye, amikor elragadják a fáraónak az udvarába, ugye van a történet a Hágárról, a Sára féltékenysége a Hágárra, az előzése neki és a gyermeknek, és hát ugye a nem problémátlan viszonyukat megkoronázza ez az eset Izsáknak a megkötözése, és aztán Sára halála. Ugye a Tóra nagyon szűk szavú, és ez feltétlenül erényez. Többször megállapították róla nagy tudósok, hogy nagyon sok helyet hagy a tágas képzeletnek. Hogy mondjuk egy nagyon látványos példát, ugye Káinról és Ábelről először megtudjuk, hogy megszületnek, és aztán lényegében a következő mondatban az is felnőttként kinyivel foglalkozott. Tehát egy tapintatosan elhallgatott, valószínűleg, hogy mondjam, sok titkot, sok fájdalmas titkot rejtő közös gyerekkor tapintatos hallgatással ugortatik át az írásban. Ugyanitt az Ákédában, a megkötözésében Izsáknak, a Ábrahám, hogy mondjam, meghallja a parancsot, és aztán azt olvassuk, hogy és másnap reggel korán felkelt, és tette a dolgát. Tehát magyarul a Tóra nagyon szemérmes abban a tekintetben, és nagyon modern egyúttal, hogy nem rágja a szánkba, mint egy 19. századi realista vagy romantikus regény, hogy mi ment végbe a felek belsőjében, meg milyen érzelmi viharok dúltak bennük. Ezt nekünk kell odafigyelnünk erre, és hogy mondjam, megértenünk. Nagyon komoly befogadói munkát igényel tőlünk. Egy szó mint száz, ugye ott tartunk most, hogy Izsák ki tudja egyelőre, erre jár, Sára eltávozik közülünk, és hát Ábrahám egy rombadölt családi életnek a nevezett romjain kell, hogy folytassa az életét, a hit lovagja, és az is nagyon feltűnő, hogy többé Isten nem szól hozzá. Ábrahám földi küldetését elvégezte, ami innentől van, az ráadás, vagy nagy vakáció, vagy ilyesmi, miután, amit lehet, azt még rendbe teszi a családjában. Ugye ezek nagy családi drámák története azok, amelyeket olvasunk, testvérviszályok, házassági fájdalmak, konfliktusok és így tovább. Egy hatalmas ütközet zajlik valójában ebben a családtörténetben, mert hogy azt a küldetést kapták az Ábrahám leszármazói, hogy legyenek áldás a föld minden családja számára, de hogyan lehetne áldás a föld minden családja számára az, aki a maga családja számára sem az. És ami itt történik, az, hogy mondjam, az első zsidó kisközösség, alapközösség, zsidó család működőképességének a megszületése, amely aztán ugye majd zsidó néppé lesz, és így módon tudja majd betölteni, ha sikerül, hogy a föld minden családja számára áldássá váljon. És azt látjuk, hogy ezeknek a történeteknek a főszereplői nem problémátlanok, sőt, nagyon-nagyon problémásak, és az, ami kitünteti őket, az, hogy mondjam, a változásra való képesség. Az, hogy soha semmi nincsen végérvényesen eldöntve ebben a hat tetszik fordított 100 év magányban. Nem ismétlődnek örökre mitikus, ciklikus körforgással a dolgok, hanem lehetséges a változás. Az emberi élettörténetek végtelen nyitottságának az esélyére mutat rá a túra, hogy mindenhonnan van visszaút. Tulajdonképpen erről beszél, hogy a jövő és az élettörténet nyitott. A klasszikus antikvitás görög verziójában tudjuk, hogy a végzet uralkodik, vagy a latinban a végzet uralkodik. Az istenek fölött a judaizmus számára ez elfogadhatatlan. Itt az örökkévaló kegyelme uralkodik a végzet fölött. Nincsen végzet. Nincs olyan pillanat, ahonnan ne lehetne megfordulni, megtérni, csúnya magyar héber kifejezéssel csúvát csinálni. A csúvá az a megtérés ebben a jelentés összefüggésben. Oké. Okay. Ez az, ami zajlik Ábrahám körül, és Ábrahám azt a keveset, amit utólag lehet tenni, azt teszi. Részben ugye elkezdi beváltani az ígéretet, és szerez egy darab földet Izraelben, a Machpéla barlangot, ahová eltemeti a feleségét, és egyúttal visszaküldet oda, ahonnan egykor eljött, amikor elindult az útra, amelyen mi ma is járunk, amely tette az első lépést Isten útján, visszaküldet úgymond a tágas családjához, hogy onnan kapjon feleséget a Icrák. És így találkozik a szolgája, akit megkér erre a szívességre, Rivkával, aki ugye egy ilyen kiválasztott lány lesz, és egy nagyon határozott, koncepciózus, energikus, bátor, intellektuálisan és mindenhogy bátor lány, akit, amikor találkozik vele a Jichák, akkor a túrai szöveg szerint bevezet ugye a nemrég elhunyt édesanyja sátrába. Ami egy elég megrázó jelenet. Gondoljatok bele, hogy milyen tapasztalat az, amikor kvázi ugye kinevezi az otthon új fejének, az új anyukájának Icchák a Rivkát. Ugye az ilyesmiből ritkán születnek boldog házasságok, amikor a másik azzal a világos szimbolikus igénye lép föl, hogy nekem meghalt az anyukám, de én egy agyontraumatizált kicsi gyerek vagyok, akit az apukája elmondhatatlanul durván bántor, az anyukája meghalt, és tessék szíves az anyukám lenni. És ugye ez egy végtelenül passzív, tényleg agyon traumatizált fiatal, vagy ki tudja mennyire fiatal. Ember, aki ebbe az aszimmetrikus kapcsolatba lépteti be. A feleségét, aki partnerre vágyik, mert ő maga kezdeményező, gyors eszű, majd látni fogjuk, hogy mennyire, és hát nem tud kooperálni a Jichákkal, ugye annyira nem tud kooperálni, hogy amikor megfogan, ugye a meddőség, az egy nagyon fontos metafora, tehát az asszonyok küzdelme és bánata, akik nem tudnak gyermeket szülni, ez egy nagyon fontos motívum a túrának is, ugye az ilyen esetekben a gyermek végül megszületik. Megint csak példázva a kegyelmet, amely uralkodik a végzet fölött a Biblia lapjain, kitüntetetten a túrában. Egy szó, mint száz, így lesz ez most is, ugye ikerterhességgel fogam meg a Rivka, aki, hát borzalmas fájdalom. és a jó Istenhez fordul reklamálni. Valóban, ugye azt kérdezi, miért élek én? Körülbelül így lehet fordítani, ha ez ilyen. Számunk kéri a jó Istenem, hogy miért ennyire fájdalmas. Mindez, ami azért bátor dolog. De Ábrahám is csinált ilyet, hogy alkudozott a jó Istennel a Szodoma és Gomorra, ahogy magyarul mondjuk, büntetésén. És azt látjuk, hogy egy lány is csinál ilyet. A Rivka, hogy elkezd kardozni a jó Istennel. Ami nagyon fontos része a vallási tapasztalatnak, ez a nyugtalanság, bele nem törődés, konfliktus. Az eleven-Isten viszonynak egy nagyon fontos aspektusa. És az örökkévaló válaszol neki, ami ugye látszik, hogy a rabbikat egy kicsikét zavarja, hogy miért beszélget egy lányjal az örökkévaló, de az mindegy, beszélget. Tehát ugye ez egy elég világos, szövegszerű bizonyítékunk van, hogy nagyon is kapcsolatban vannak. És megszületnek a gyermekek, akiknek a történetében reprodukálódik a Káin és az Ábel, a Jicchák és a Ismael testvér viszája, ugye újra, és majd aztán negyedszer Józseffel és a testvéreivel, és ugye mindig látunk egy apró lépést. Amikor Ábrahám végül meghal, betelvén az élettel, ahogy a gyönyörű mondat mondja a szövegben, lejöv egy teljes, súlyosan problémás és ugyanakkor roppantúl nagyszabású önkorrekcióra képes nagy életet, mint ugye a történetnek a kezdetén lévő figura, akinek minden betérő a gyermeke lesz. Tehát amikor betelvén az élettel meghal, akkor azt tudatja a Tóra, hogy közösen temeti előtt a két fiú, a Ismael és a Jicchák. Adja Isten, hogy ez a béke helyreálljon és kiteljesedjen minél előbb. És ugye elkezdődik az új testvér viszály története. Azt látjuk, hogy arról számol be a szöveg, hogy az egyik fiút az apukája szerette, az Ésáv volt, az Ézsau, igazán a másik fiút meg az anyukája szerette, igazán a Rivka, a Jákobot. És megint csak, ugye, amikor ezt a proxy háborút szemléljük, tehát egy rossz házasságnak az egyik megoldási stratégiája, amelyik nem megbeszélhető, közvetíthető, stb. Ugye az egyik stratégia arra, hogy ezt a házasságot éljük, az, hogy az iker gyerekeinket proxy hadseregként egymás ellen vezényeljük, és ugye ez történik itt, ennek a házassági konfliktusnak a végigharcolása a gyerekek révén, mert hogy ezek végtelenül esendő emberek, mint mi mind, és az emelkedésükben mutatkozik meg a Tóra üzenete, és nem a személyes eleve adott nagyságukban. Nem az eleve adott nagyság érdekes, hanem az ember lehetőségei arra, hogy esélyként szemlélje a jövőt. És ugye az történik, hogy a két fiú közül az egyik egy kissé nyers és faragatlan, ám de erőteljes, és a maga nem különösebben cizellált módján jól megél a világban, ugye az Ésáv, a fizikai adottságai azok impozánsak, nem nagyon feltűnően, hogy mondjam, komplex fiatalember, kissé egyszerű. A második neve az Edom, az Ádom szóból, ugye a vörösből, az azt sejteti, ahogy maga a szangvinikus szóban a szang, a vér is mondja, hogy könnyen a fejébe száll a vér, tehát érzelemvezérelt szangvinikus alkatú ifjú, a Jákov meg visszahúzódó, csendes, békés, stb. Fiatalember, aki a sátorban üldögél, tám, anyámasszony katonája, mondjuk ki magyarul, és hát anyámasszony éli helyette az életét. És ugye ő találja azt ki, hogy mivel a Jicchák az Ésávot szereti jobban, de neki ő legalábbis úgy értette, megmondta a Jóisten, hogy az ígéretet azt a Jákob fogja hordozni. Ezért ugye megszervezi azt a minősített disznóságot, hogy a vak Jicchákot, vagy majdhogy nem vak, gyengilátó Jicchákot, hogyan fogják majd átverni, hogy ez a fiatalember Ézsaúnak, Ésávnak öltözik, szőrös lesz, meg nem tudom, és akkor majd megkapja az áldást a vén embertől. Ilyet az ilyesmi az nem nagyon becsületken gyanús. Tehát a vak apádat átverni, azért az ilyesmit nem osztogatják különösebben. És ugye eszébe nem jut a Rivkának, hogy mi lenne, ha megbeszélnénk a Yitzhákkal, hogy téved. Hogy nem az Ézsaunak kell ezt, akkor hagyjuk abban az észrehozást, mert így legalább tudjuk, kik a szereplők, hogy nem az Ézsaunak kell ezt adni, hanem a Jákobnak, nem beszélnek meg semmit. A Rebeka tudja, hogy nincs mód beszélgetnie, vagy úgy tudja, hogy nincs mód beszélgetnie az Izsákkal a házasságuk reménytelen megromlottsága miatt, ami ugye azért különösen szomorú, mert ezek az emberek szeretik egymást, csak nem értik egymást. És ez ugye a legfájdalmasabb a rossz házasságok közül, amikor igenis összetartozunk, csak nem tudunk beszélni. És hát átverik az öregembert, a Rebeka az értelmi szerző, aki ugye a hihetetlen intellektusa, meg kezdeményező készsége, meg bátorsága ennek a csodálatos és súlyosan problémás asszonynak, így ebben az átverésben tud kiteljesedni. És ugye azt is látjuk, hogy a Jákob az ugyanúgy, mint ahogy ugye az Ábel leutánozza a Káint. Káin áldozatot mutat be, akkor Ábel még inkább áldozatot mutat be. Itt mit látunk? Hogy van az Ézsau, és a Jákob az még Ézsauba akar lenni az Ézsaunál, ahelyett, hogy Jákob akarna lenni. A Jákob név az egyébként a Lákov, Okev, Ekev, ez a követni szóból van, illetve a sarokból, ugye tudjuk, hogy a sarkánál fogva követte, amikor azért húzakodtak, hogy ki születik meg először, a sarkánál fogva követte az Ézsaut. A Jákob, tehát a Jákob követő, és valóban követő. Ugye azt látjuk, hogy úgy akarja lenyomni az Ézsaut, hogy ahelyett, hogy önmagát keresné, ahelyett még Ézsaúba akar lenni nála, és megkapja az áldást, hogy milyen erős lesz, meg mi minden gazdag lesz, meg nem tudom, tehát egy merőben világias áldást kap, aminek nem sok köze van az ígérethez, hogy a föld minden családja benne lel majd áldást, és azután az Ézsau nem egészen érthetetlen okokból neheztel, és mivel, mint mondtam, könnyen a fejébe száll a vér, ezért ugye nyilván úgy van vele, hogyha még egyszer a szem elé kerül ez a bocsánat kis görény, akkor agyon fogja csapni. Ami nem szép ugyan, és nem helyes, de hogy különösen egy ilyen a haragját kevéssé kontrolláló fiatalember esetében nem egészen érthetetlen megnyilvánulás, és a Jákobnak ugye el kell mennie biztonsági okokból otthonról, csak mi tudjuk, akik már olvastuk a történetet, hogy soha többé nem találkozik az édesanyjával, akit mindenkinél jobban szeret, miután eltávozik otthonról. És ugye a fiú, aki mindig a sátorban ült most a világban, a Jákob a legcsodálatosabb figurája szerintem a Szentírásnak minden problematikusságával együtt. Tehát ez a, és persze ugye a nagy szerelme a Ráhel. Tehát ez a fiú elszakad, mi tudjuk, hogy örökre az édesanyjától, és hát fel kell nőnie. Egy kicsit valóban Ézsauvá kell lennie, hogy képes legyen megvédeni magát. Ugye a tiszta bensőség az a judaizmus számára persze szép és értékes, csak hogyha semmilyen módon nem nyilvánul meg a világban és belül marad, akkor azért olyan veszettül nincsen mégse sok értelme ennek a szép lélekségnek. A Jákobnak nagyon szép a lelke, de ettől még muszáj. Sőt, ekkor muszáj igazán, hogy a szép lelkének valódi hatása legyen a világban, hát hogy megtanuljon élni az anyukája szoknyáján túl. És ez történik, hogy ugye a szabadban éjszakázik, hajléktalan lesz, ugye agyonféltett fiatalemberből egyetlen nap leforgása alatt, vagy mindegy, tehát rövid idő leforgása alatt hajléktalan. És ugye ekkor, amikor elhagyatott az anyukájától, elhagyatott mindenkitől, teljesen kifosztott érzelmileg, anyagilag, mindenhogyan, és a jövője végtelenül bizonytalan, ebben a magányban mutatkozik meg neki először az örökkévaló Isten. Az álmában, ugye, ami a Jákob lajtorjájának a közmondásos álma, amikor egy létrát, lépcsőt, nem tudjuk pontosan, hogy a szulám héber szó vajon mit is jelent, talán inkább lépcsőt, amelyen keresztül fölleközlekednek az angyalok a lenti és a fenti világ, az ég és a föld között, ugye megnyílik számára Az ég is megmutatkozik, Isten is megmutatkozik a kapcsolat a lenti és a fenti világ között, a legmagányosabb és legelhagyatottabb pillanatban, ugyanis ahhoz, hogy tudjunk figyelni, ahhoz egyrészt nélkülözhetetlen a csend. Ugye Isten feltehetően nem csak Ábrahámot szólítja, de Ábrahám hallja meg ezt a szólítást. A csönd és valamiféle önismeret kezdete. Vagyis elkerülhetetlen volt, hogy a mélységben szólaljon meg az isteni hang Jákob számára. Ez az első találkozása Istennel, és lesz egy ezzel nagyon szimmetrikus, amikor elindul az úton. És tudjuk azt, hogy később megérkezik mondjuk a nagybátyjához, Lábánhoz, ahol az első ember, akivel összefut, és akkor ugye itt izzanak be a kamerák Hollywoodban, hogy megérkezik a település szélén, ugye ott a kút, és a kúthoz mennek itatni a lányok, és az egyik, és ugye úgy tűnik, hogy mintha megindulna valami a szerelem első látásra az egyik lány és a kiváló főhősünk között. Az a probléma, hogy a kúton rajta van a nagy kő, amit el kéne hengeríteni, hogy lehessen ítatni. És ugye a Jákob az első olyan pillanathoz ér, amikor meg kell mutatnia, hogy mit tud a könyvtárfalakon kívül, és akkor negyveselkedik, és lekapja a hatalmas követ, és hát ugye menőzik a Ráhel előtt, de ugye az, hogy tudjuk, hogy ez a fiú tegnap még a vizét, a leveses táját sem mosogatta el, hát ahhoz képest ez azért, a tegnap az nyilván metaforikusan értve, hát ez azért így teljesítmény. És hát látjuk, hogy van, ami inspirálja, és ugye ez az a pillanat, amikor ez a két ember egymásra talál, illetve ugye mikor végez és szerényen bemutatkozik, hogy ki volna ez a segítőkész és bivajerős fiatalember, akkor elsírja magát. És ugye ez nyilván, tehát ha elsírod magad a kő lehengergetése előtt, az elég szánalmas. Ha elsír vagy helyett, az pláne. Ha elsírod magad a kőnek a leszedése után, akkor tudjuk értékelni, hogy milyen szép lelked van. Tehát, hogy az oké. Okay. Illetően is. Úgyhogy ebben a pillanatban valami nagyon, nagyon drámai és nagyszabású születik. És ugye a Jákob ennél a Schwindlernél, aki a Ráhelnek az apukája, neki meg kvázi a nagybátyja, kénytelen lehúzni. Mint tudjuk, 2x14 évet, ugye azért, ha emlékeztek, mert amikor kicsit felöntenek a garatra, és sötét van, akkor meglehetősen kegyetlen módon, elsősorban a saját lányaival kegyetlen módon, a Lábán ugye beküldi a Leát, a másik lányt, ugye egy újabb testvérviszály motivum a két lány között, beküldi a Leát a Jákobhoz, vagyis hát ugye sötét van, a Jákob nem lát, és ezért át lesz verve. És amennyiben elég jó a memóriánk, akkor visszaemlékezünk arra, amiről 15 perccel beszéltünk, hogy hát ugye valaki nem lát jól, és ennek az ocsmány kihasználásával át lesz verve, ugye ezt a valakit Izsáknak hívják történetesen, és azt a disznót, aki átveri, őt pedig Jákobnak. Hát ugye a cinikusan szóval az instant karma megnyilvánulását tapasztaljuk meg a szövegben, vagyis hogy visszakapja. És ugye valóban azt látjuk, hogy a Biblia ismeri ezt az elgondolást, hogy addig nem tudunk tovább lépni az önismeretben, amíg valamiképpen, hogy mondjam, vagy pontosabban a segít tovább lépnünk, ha valamiképpen szembe találkozunk a saját disznóságunkkal. És ez persze rendben is van, Ezzel nincsen különösebb gond. A Jákovnak nagy útja van még belül és kívül. Egyaránt a Jákov nagy utazó, földrajzilag és lélektanilag is. A baj az, hogy ugye ez megint egy irgalmatlan és nagyon nehezen kezelhető, szörnyű fájdalom, érzelmi fájdalmakkal terhes testvérkonfliktusnak az indulása a Ráhel és a Lea között. És ugye a Jóisten, aki mindig kompenzáló módon is szeret, megnyitja a Lea méhét. Vagyis, hogy a Leának lesznek gyerekei, a kevésbé szeretett asszonynak, a Ráhelnek pedig nem lesznek gyermekei, majd amikor elindulnak, illetve hosszú időn keresztül, és ugye eljön a pillanat, amikor érzékeny búcsút kell vennünk ettől a csalóktól, a lábántól, érzékeny és, hogy mondjam, feszült búcsút, és hát el kell, tehát ugye megtette az első nagy útjának a végére ért abban az értelemben a Jákob már ugye boldog családapaként, vagy hát hol boldog, hol kevésbé boldog családapaként a családjával együtt, hogy elindulhat hazafelé. Illetve hát el kell indulnia. Hazafelé és a lábántól távoznak, elindulnak hazafelé, és amikor közel vannak a célhoz, akkor ugye tudja a Jákob, hogy szembe kell néznie az Ézsauval. És ezen az éjszakán találkozik és ütközik meg egy személlyel, akiről mondjuk azt szokta gondolni a hagyomány, hogy valamiképpen mondjuk az égi seregek része, Isten mondjuk angyala, úgy, hogy átviszi a családját egy gázlón, a jábok gázlóján, és aztán visszatér, mert tudja, hogy neki valami személyes elintézni valója van ott, amihez a családja nem kell. Őket biztonságba helyezi, és még egyszer mondom, ugye úgy hívják a folyót, amelyen át megy és vissza, hogy jábok. Ugye több mint világos a szójáték, hogy több mint valószínű, hogy mondjam, Jákobnak itt önmagával kell szembenéznie. Ismét a nagy találkozás előtt, amikor hát ugye el kell számoljanak az Ézsauval. És megtörténik ez a szembenézés, a Jákob magára marad, harcol, szembenéz, és ugye ennek eredményeképpen nevezi el őt úgy az ellenfele, hogy Izrael. Itt lesz az Izraelnek, vagyis Izrael népének, vagyis nekünk a közvetlen apja, ősapja. Ennél a tapasztalatán, amikor ugye megismétlődik a magára hagyatott élménye az első éjszakán, amikor távozik, és a megérkezését megelőző éjszakán ugye a történetnek a kerete, amikor ismét magára kell maradnia Istennel, ami nem olyan nagyon könnyű dolog, mint amilyen vonzónak tűnik esetleg. És itt történik meg ez a fajta az elszámolás Jákob és Ézsau között, amelynek keretében elhangzik a híres mondat, hogy Kachnáet birkáti, amit úgy szoktak fordítani, tudom, hogy ez nem túl informatív, amikor ilyeneket mondok, bocsánat, hogy vedd ajándékomat, valami ilyesmit szoktak fordítani, noha legalább annyira jelentése a birkátinak, hogy áldásomat. Vagy ugye a brahá szó azt jelenti, hogy áldás, vagyis hogy tulajdonképpen visszaszolgáltatja azt, ami az Ézsaué, mert belátja, hogy egyrészt, hogy Isten áldása nem olyasmi, amit el lehet tulajdonítani, mint a kis sámlit. Már ez ugye világos, hogy ez egy kis naív elgondolás Istenről, hogyha elcsórjunk az áldását, akkor az arra száll, aki eredményesen megfújta. Másrészt meg, hogy nem az ő áldása volt. Az apukája megáldja, mielőtt elindul, és abban felismerjük, abban az áldásban a neki szóló áldást, amit a személyes érzelmeitől függetlenül, hogy fontosabb volt neki az Ézsau, valószínűleg mindig is neki szánt, az egész egyszerre érdekes, okos és nagyszabású, és végt másfelől buta becsapási akció az fölösleges volt. És a Jákob ezt belátja, és hát ugye előveszi a cukmukjából az áldást, és szépen visszaadja jogos tulajdonosának, Ézsaunak. Mert hogy segített, mint placebo. Egy kicsit tényleg Ézsauvá kellett válnia, edzetté. És ugye, amikor találkoznak, akkor Ézsau, aki 400 emberrel jön, és barátságtalan lépések járhatnak a fejében, elsírja magát, egymásra találnak, tehát megtörténik valamiféle kibékülés, amit persze nem követ örök barátság, de mégiscsak valamiféle tisztázás követi, és így jutunk el Józsefnek a nagy történetéig, aki szintén végigmegy azon a hullámmozgáson, hogy eladott fiú lesz, azután, miután eladott fiú lesz, bekerül először a gödörbe, aztán bekerül Potifár házába, és ott magasra ér, miután magasra ér, ismét mélyre kerül a börtönbe, és a börtönből pedig ugye magasra kerül újra egy a legnagyobb ismert birodalom második embereként, és Jákobnak itt jön el az ideje, hogy elmenjen a második nagy útjára, ugye a másik nagy célpontjára az ismert világnak. Mezopotámia leszély, vagy mondjuk Mezopotámia után Egyiptomba idős korára, és ugye Jákob élete itt is ér majd véget lényegében az egész ismert világ bejárásával, és ugye itt történik meg a nagy feloldozás, amikor Júda és József megtalálják a hangját, a nyelvét, az önismeretnek, a belátásnak, a bocsánatkérésnek és a megbocsátásnak. És ugye ez az egyszerre rémületes és felemelő családi szága itt az egyiptomi palotában, a fáraó palotájában ér véget egy következő kiadós sírással, ugye, ami végig kíséri a sírás. Mert hogy mindazonáltal ugye megbocsátani fájdalmas dolog, miközben megkönnyebbülés is, és természetesen, hogy mondjam, bocsánatot kérni, felvállalni és viselni és vinni a bűnt, hát az szintén nem könnyű. És ez egyszerre a fájdalom és a megkönnyebbülés sírása, amelyik betetőzi azt, ahogy egy család elindul, hogy tisztázza a dolgokat egymással, hogy feloldja a visszatérő konfliktusokat, és túllépjen rajtuk, ahogy egy nagyon ismereti út végére ér azért, hogy immár családból nemzeti lehessen, és már nem kérdés, hogy ki a kiválasztott gyermek. Hiszen a mondás az, hogy itt Izrael 12 törzse, a 12 ember mind viszi tovább Izraelt. Hogy ugye az a kérdés, hogy ki az elsőszülött, kinek mi jár, ki a fontos testvér, ki a nem fontos testvér. Ez a kérdés azzal az egyszerű megoldással oldatik meg, hogy mindenki fontos testvér. Kivétel nélkül mind a 12. Ugye tehát, ha akarjuk, akkor a megbocsátás a Tóra szerint nem más, mint a nulla összegű játszmák vége és a win-win típusú játszmáknak a kezdete. És ugye így lép ki Jákob családja egy nagyobb közösségi perspektívába, hogy Izrael népévé váljon majd, és hogy hogyan ezt a sztorit meséli el a második könyv egy fiatalembernek a nehéz gyerekkorára. Fókuszálva ugye a sztorinak a történetét azt természetesen nem úgy értem, hogy megtörtént, erre nézve, hogy mondjam, megoszlanak a vélemények, és tök mindegy, szerintem. Szóval, hogy ugye az a sztori kerete a második könyv indításának, hogy mint mindannyian, úgy József és az ő testvérei, és Jákob is, tehát ugye az előző történetünk fontos szereplői, ők megtértek az örökkévaló Istenhez, ahogy a teljes nemzedékük és mindenki más, és hát jöttek új nemzedékek, és egy ponton túl, ahogy az természetes, elfelejtette Egyiptom, hogy mit köszön. Jó, ja, természetesen a fáraó is meghalt, mert e tekintetben a fáraók semmiben nem különböznek másoktól. Jött egy új fáraó, és az, hogy a József nevű top menedzsernek mit köszönhet Egyiptom, az feledésbe merült. Igen, akkor az feltűnt, hogy a zsidók azok annyian vannak, mint égen a csillag, és ugye az első antiszemita toposzok megjelentek velük szemben, hogy minden kulcspozícióban ott vannak, belső ellenség, ötödik hadoszlop meg meg ilyenek, és hogy majd szépen belülről lenyomják Egyiptomot, amikor valami külső fenyegetés éri, így meséli nekünk a Tóra, és hát nagyon goromba eszközöket találtak ki a kisebbségük kordában tartására az egyiptomiak, dolgoztatták kegyetlenül a zsidókat, kvázi rabszolgává tették, illetve ugye lett volna egy olyan utasítása, rendelete a fáraónak, hogy a zsidó fiú kisdedeket, azokat tüntessék el, pusztítsák el a bába asszonyok. És ugye ebben a történeti környezetben tudjuk azt meg, hogy egy Lévi házából való ifjú elsétált egy Lévi házából való fiatal hölgy nő háztartásába, és hogy egymásba szerettek, összeházasodtak, illetve gyermekük született, ami elég bátor döntésnek számít az ismert körülmények között, és azt, és akkor látta az édesanyja a gyermeknek, a Jóhebed, hogy ez a gyerek jó. És akkor még egy darabig bújtatta, és aztán pedig nem lehetett tovább a dolgot húzni, és ugye ismeretes módon kitette őt a vízre, ahol majd megtalálja egy kiváló ifjú, egy másik kiváló ifjú asszony. Mire emlékeztet az titeket? Van-e valaki, akit valamire emlékeztet, hogy azt látta a Jóhebed a Józsefről, hogy Józsefről, a Mózesről, meg ugye róla van szó, túl nagy meglepetés nyilván nem ért senkit. Tehát látta róla a Mózesről az anyukája, hogy ő jó. Ki látta még miről, hogy jó? Egy megelőző fejezetében az írásnak.
Ez most lehet, hogy merevek így innen, de a teremtés tárhozom alapján most azt mondom, hogy Isten megteremte a világot, a különböző elemeit, és látta, hogy ez így jó.
Pontosan erre gondoltam. Szerintem is meredek, de hát mit csináljunk, ha a Tóra ilyen meredek játékokat játszik. És így van, pontosan azt mondja a szöveg, hogy a feltétlen elfogadás, ami nem olyan, mint amilyet mondjuk egymás szerető és segítő kollégák, vagy közeli barátok, vagy akár talán még a szerelem van ez a legközelebb, egymást feltétlenül elfogadó partnerek mutatnak, hanem az, amit egy édesanya egy szimbiotikus kapcsolatban tanúsít a frissen megszületett gyermeke iránt. Tehát ez a feltétlen elfogadás, ez pontosan olyan erővel, vagy nem. Hasonló, analóg erővel rendelkezik, mint az örökkévaló szeretete az ő teremtett világa iránt. Ugye a magyarul a biztonságos kötődésről van szó pszichológiai okoskodással, vagy műszóval. Arról, hogy azt tudta mondani, éreztetni ennek az újszülöttnek az anyukája, hogy hát nem éppen a legbiztonságosabb pillanatban érkeztél, mind a például veszélybe sodrod magad, minket, stb. Mindazonáltal te számomra olyan feltétlenül vagy jó, elfogadandó, mint a jó Istennek a világa, amelyet összerakott. És itt köszönöm, itt pillantunk rá, mindjárt egy másodperc szünet, csak ez egy drámai pillanat, úgyhogy ezt végig magyarázom. Okoskodom, hogy tehát, hogy amikor ugye ez a jelenet lezajlik, hogy látta a Jóhebed, hogy jó, akkor tudjuk, hogy ennek a fiúnak az egyik legfontosabb problémája az tulajdonképpen megvan oldva, annak el kell válnia az édesanyjától nem sokára. Az a feltétlen szeretet közösség, amely számára megadatott, az lesz olyan erős, hogy még ezt a hát, szuboptimális nevelési helyzetet is át fogja vészelni, és ugye beleteszik ebbe a dobozba, vagy mindegy, szóval ebbe az alkalmatosságba ezt a fiúcskát, amiről azt mondja az eredeti szöveg, hogy tervá. Pontosan úgy nevezi, mint, és akkor nem volt nemrég még egy ilyen alkalmatosság, amelyben nem egy, hanem igen sok ember, egy nagy vizen, stb. Stb. Szóval, hogy mire gondolhatok szer. Ugye a jó tanár klasszikus ismérve, hogy megkérdezi azt a bornírságot, hogy na, mire gondolhatok, srácok? Szóval bocsánat, újra fogalmazom, mi jut eszetekbe
Noé.
Ebből a dologról.
Noé bán.
Persze, így van. Ugye a...
Bocsánat, Gyuri, jól értettem, hogy azt mondod, hogy teva volt a szó?
És ugyanígy hívják a
Noé. Az nem a természetet jelenti? Vagy valami hasonló?
Egy másik írásmóddal.
Ja. Köszönöm.
Meg valamint a gyógyszercéget, nem?
Na jó, igen, de az oké.
Okay. Igen, igen. De nem véletlen. De
azt tudom, hogy nem véletlen.
Ja, szóval, de csak másik írásmóddal. És tehát, hogy ez az alkalmatosság, amit a Noé bárkájának a megnevezésére is használ a szöveg, meg a vicc kedvéért Mózes kosár használata leírására, vagy megjelölésére is, ugye megint felidézi bennünk azt, hogy ugye végigjárja ez az ifjú az emberiség eddigi mitikus történetét a Tórából, a világ teremtésétől, a világ újrateremtéséig. Az özönvízben mindannyian átmegyünk ezeken a fázisokon valószínűleg a nagyon nehéz periódusaiban a gyerekkormannak. És aztán pedig azt ugye ismeretes, hogy szerencsésen találkozik a fáraó lányával, a ma azt mondanánk a világ igazainak egyikével, aki dacolva a papa rendeletével ezt a zsidó fiatalembert felneveli, ami, és akkor most számoljuk meg, hogy hány nő van idáig ebben a sztoriban. A nem említettek is, hát egy biztos, ki hányat tud mondani?
Joheved, a bábák, a ketten voltak.
Így van, az három idáig.
A szolgáló, a szolgáló nő volt, aki kihúzta igazándiból a fáraó lányának,
igen,
vagy
igen,
a számít?
Igen, nagyvonalúak, hogy ilyet, ugye fürdeni mentek, tehát a fiúk nyilván nem voltak ott. Így van. Illetve hát maga a fáraó lánya, és igen, akár a segédszemélyzet is nő volt, valóban. Őket én nem is számoltam, de ez nagyon csúnya dolog tőlem. Oké, milyen egyéb női családtagjai voltak ennek a filmnek, akik szintén szóba kerülnek a sztoriban? De volt neki egy nővére.
Miriam.
Így van, Miriam, akinek még később is fontos szerepe lesz, meg ugye ebben a történetben is, mint összekötő a fáraó lánya és a Jóhebet között, aki ugye kíséri az alkalmatosságot a vizen. És akkor ugye ez idáig öt, amennyiben a szolgálókat nem számoljuk. És akkor majd lesz neki egy felesége is, akire mindjárt kitérünk. Ugye Mózes felnő a fáraó udvarában, ha idétlenkedni akarnék, azt mondani, hogy Egyiptom hercegeként. Ugye élete első fázisa itt zajlik, és aztán ugye rájön, hogy ő igazából nem a fáraóhoz tartozik, hanem a rabszolgáihoz, ami mindig erkölcsi döntés, amely erkölcsi döntés, hogy mondjam, zsidóságot megalapozó erkölcsi döntés volt. Ugye látjuk azt, hogy egy szintén nem egy, hogy mondjam, indulatkezelésben nem problémátlan nagy vezetőről van szó, aki ugye hát agyon csapja a héber rabszolgát kínzó munkafelügyelőt, és el kell mennie sok-sok időre, évre a Midian sivatagába, ahol annyit minden esetre intéz pásztorként, hogy hát ugye kút, itatás, és ottan, hogy mondjam, fel kell lépni a mások ellen, hogy segítsen egy fiatal lánynak itatni, és akkor erről szintén eszünkbe juthat esetleg valami. Nyilván mindenki tudja, tudom, idétlen dolog megkérdezni evidens dolgokat, de léci azért az én kedvemért, hogy a szegény csávú úgy érezze, hogy meg legyen neki öröm okozva, valaki legyen szíves, áldozza fel magát, és mondja el, hogy mi jutott eszébe.
Jákob.
Igen. Köszönöm. Nagyra értékelem. Szóval így van, tehát ugye ezen a ponton lép be népe történetébe, a szerelem és a kút találkozásának pillanatában, a mélységek megnyilásánál, ugye motivikusan is belép népének történetébe. Gyorsan elmondom, mert fontos, hogy tudjátok, hogy ezek az okosságok természetesen nem az én találmányaim. Jelentős, nem kizárólag, de igen jelentős részben Talán már emlegettem a brit főrabbi, aki szegény pár hónapja költözött el az eljövendő világba tőlünk, és igen nagy veszteség. Jonathan Sacksnek hívják, akinek a csodálatos könyveiből és Tóra értelmezéseiből idézek, csak hogy korrektül megnevezzük a forrást. A legszebb könyve az utolsó előtti, vagy mindegy, az is egy szép könyve, amiben sokat ír ezekről. Az a címe, hogy Not in God's Name, hogy nem Isten nevében, a fundamentalizmus és a valódi vallásosság, hogy mondjam, különbségeiről beszél benne. Nagyon szép könyv. Oké, szóval... Szóval, hogy igen, tehát megérkeztünk, már megint itt van a szerelem, ahogy a bizottság együttes mondaná, és valóban, ugye azt látjuk, hogy ez a szerelem viszi őt el a népe történetébe való belépéshez, és egyúttal ugye megtaláljuk a hatodik nőt is, és a minimum második nőt, mert a bábáknak a származásáról folynak viták a hagyományon belül, de hogy a fáraó lánya von Haussaus nem volt zsidó, azt viszonylag nagy biztonsággal ki tudjuk jelenteni, és a cipóráról is ugyanezt tudjuk a lányról, akiben beleszeret, és akivel összeházasodik. Mose, ezt ugye onnan tudjuk, hogy egy midjánita papnak, a Jitrónak a lánygyermekéről van szó, tehát azt látjuk, hogy van hat nő, akik közül legkevesebb kettő nem zsidó. És ugye azt kell, hogy mondjuk, hogy enélkül a hat nő nélkül, ha a minimumot számoljuk, enélkül a hat nő nélkül nincs Mózes. Tehát ugye az egyébként mélyen ortodox Jonathan Sacks világít rá többek között erre az összefüggésre, ugye ő aztán igazán nem volt progresszív zsidó, legyen áldás az emléke, de hogy azért nagyon nehéz volt, hogy ne tűnjön fel egy ennyire érzékeny értelmezőnek, az, hogy itt azt bábozza el a Biblia szelíd iróniával, hogy persze a reflektorfény az ugye a Mózes nevű héroszra vetül, de hát ugye ha egy kicsit tágabbra vesszük a reflektor perspektíváját, akkor ugye a háttérben ez a hat nő szerényen meghúzódva szépen kirajzolódik, akik nélkül a fiatalember nem kezdte volna el impozáns pályafutását. Ehhez hat nő összehangolt erőfeszítéseire van szükség. Ugye például a Mózesre egy kicsi megneheztel a Jóisten, amikor fontos dolgai közepette, mert ugye meglátja az égő bokorban az örökkévalót, meghallja őt, és ugye tudja, hogy az lesz a dolga, hogy kivezesse népét a szolgaság házából, Egyiptomból a szabadságba és az ígéret földjére, tehát ugye ebben az ügyben megy intézkedni a fáraóhoz, és ugye mint oly sokan a pasik, akik éppen intézkednek, és nagyon fontos emberek, így a Mózes is megfeledkezik bizonyos apróságokról, amelyekre hát nem ér rá, mert ugye komoly dolga van, és hagyják őt békén. Történetesen a gyerekének a körülmetélését, tehát hogy az így nem jut eszébe, hogy azt a feladatot azt le kéne menedzselnie. És akkor a Jóisten zaklatottan érkezik számon kérni ezt a mulasztást, és akkor először persze a cipóra kapcsol, hogy mi kéne, és akkor lezajlik ez a műtét mérsékelt esteri körülmények között. És ugye a cipóra, aki ugye a nem zsidó házasfél. És hát mind ismerünk olyan családokat, ahol a nem zsidó házasfélnek szoktak eszébe jutni a zsidó dolgok. És nem a zsidónak, és hát a maga Moshe Rabbeinu, Moshe tanítónk házassága is egy ilyen házasság. Minden idők legnagyobb zsidója, akihez hasonló nem fog születni, mint tudjuk. Hát így elfeledkezik erről a körülmetéléses dologról, de szerencsére ott van a nem zsidó felesége is. Gondoskodik ezekről, amíg a fontos ember fontosát intézkedik. És ez egy igen szép tanulság, azt hiszem. És ugye azt látjuk, hogy akiket nem fűzérdek a bábákon kívül, akit nem fűzérdek ahhoz, hogy a Mózes nagyszabású története színre kerüljön, az ugye a fáraó lánya. Tehát aki abszolút önzetlenül lép fel ebben az ügyben, ugye a nagy zsidó anyákhoz hasonlóan nem zsidóként, az ugye ő tényleg egy embermentő, egy a világ igazai közül, ugye a rabbinikus hagyomány úgy nevezi előtt, hogy Bátyá, vagyis, hogy az örökkévaló lánya. Tehát ahogy ő örökbefogadta Mózest, úgy fogadja őt örökbe kvázi zsidóként, tiszteletbeli zsidóként, mondjuk így a Jóisten. És hát gondoljatok bele, Torquemada lányáról van szó, Sztálin lányáról, Hitler lányáról. Tehát, hogy micsoda elképesztő ereje van ennek a döntésnek. Elnézést, most kérek két másodperc technikai szünet. A 8 éves fiam azt mondta a háttérből, hogy nevezzük ezt fordulatnak, hogy éppen a Torquemada lánya lesz az, aki intézkedik, úgyhogy fogadjuk el ezt a bölcs javaslatot. Tehát, hogy ez azért egy drámai fordulat, ahogy a Vince nevezi, és igen, tehát hogy nem kell ezt tovább magyarázni. Na, és akkor most, hogy a végére jutottunk a dráma első x-edik felvonásának, most akkor lélegezzünk föl, és csináljunk valamit, tehát hogy lazítsátok ki tagjaitokat, szerezzétek be a kávétokat, meg nem tudom, tehát hogy pihenjetek ki engem egy fél percig, legyetek szívesek, és akkor közben csak félig kell odafigyelni, vagy még kevésbé, hogy elkezdünk majd a jövő órától valamilyen módon, mert ugye közelítünk a tehát már csak ezen kívül 3 alkalmunk lesz, és aztán Kiki személyesen fog majd kapcsolódni és folytatni úgy az útját, ahogy szeretné, és természetesen ott leszünk továbbra is. Szóval a maradék időben egy picit fogunk tanulni Héber ABC-t, és utána személyesen is mindazokkal, akik igénylik. Bocsánat. Úgyhogy nézzétek meg, kezdjetek el barátkozni online a betűk világával, és ha nem küldenék linket a zsidósági ismeret, vagy nem emlékszel, tehát hogy a Google Groups-ba, akkor szóljon rám erélyesen. Oké, a népszavazást akart kiírni, hogy ki utálja a koronát, de ha jól sejtem, akkor közfelkiáltással utáljuk, és ezt megszavazzuk neki. Tehát, hogy a Mincus, nem most. Gondoljatok bele, milyen szar lehet egy apa mellett felnőni, aki ennyit beszél. Szóval, tehát, hogy ezek lesznek a várható programok. Ha nem küldök mindenféle segédanyag linket, nem tudom, 36 órán belül, akkor mindenki kezdjen el velem ordítani, hogy küldjek ezt, tegyétek meg nekem, jó? Oké. Tényleg egy kicsit nyújtózkodjatok ki, mert az írtózatosan fontos. Azonnal tudjuk utána folytatni.
Bocsánat, akkor hagyj ragadjam meg a lehetőséget, gyorsan elmondom annak, hogy érdekel. 8 óra 15-től közvetíti a NASA a Marsjáról leszállását a Marson. Elküldöm a linket a chatben, akit akarja, kattintson rá és nézze meg, hogy mi az ábra. YouTube-on közvetíti.
Köszönjük, ez nagyon jó, hogy mondtad. Oké. Jaj. Na, közben tényleg, mert akkor most a Kiki, ha akar, akkor ebben a fél percben meséljen arról, hogy mi vele a helyzet, vagy hogy igen, hogy lesz szerintetek a világ most, hogy hivatalosan elkezdődött a harmadik hullám, amit ugye nagyon nehéz értelmezni, mert ugye tehát, hogy hullámvölgy nélkül nincsen hullámhegy, és a hullámvölgy az elmaradt. Hát nehéz elgondolni, hogy milyen hullámokról beszélünk, de mindegy, megint hullám van. Úgyhogy legyetek erősek, mert biztos egyszer ez is valahogy majd véget fog érni. De ez is egy... Azt nem tudom, ismeritek-e azt a nagyon szép, akkor elmondom ezt, történetet, hogy mondjam, ilyen zsidó folklór elemet, hogy egyszer a bölcs Salamon királya, jól emlékszem, talán ő arra kérte a tanácsadóját, hogy gravíroztasson bele egy pár szót egy gyűrűbe, amelyre, hogyha ránéz, akkor, amikor éppen nagyon el van telve magával, akkor egy kicsit helyrehozza, és amikor nagyon szomorú, akkor pedig egy kicsit felvidítja, hogy ezt így egyszerre intézze el, ez a mondat. És ugye a bölcs tanácsadó megoldja a feladatot, és visszaviszi a megadott határidőre a gyűrűt, amelybe begravírozva az áll, az a három szó, hogy Gamze Jávor. Vagyis, hogy ez is elmúlik egyszer. Ez valószínűleg ennél vigasztalóbb és, hogy mondjam, alázatra intőbb bölcsesség egyszerre feltehetően valóban nincsen, és őszintén reméljük, hogy ez igaz a koronára is, és hogy amikor elmúlik, az előbb lesz, mint ahogy az életünk telik lassan. Na, ezt a vigasztalót tudom mondani nektek, mint szerint. Szóval, oké, akkor ballagjunk tovább, ha gondoljátok. Igen, lépünk tovább egy diával. És a tovább lépésben azt látjuk, hogy ugye, amit beszéltünk, hogy a Mose találkozik, akár csak egykor Jákob, ő is élete egy kritikus pontján, találkozik a jó Istennel olyan módon, hogy a sivatagban, ahol pásztorkodik, feltűnik neki, hogy egy bokor rendkívül intenzíven ég, és tartósan. Ugye az, hogy egy sivatagban egy bokor lángralobban, ez ugye önmagában nyersen szólva nem egy nagy etvasz. Az viszont, hogy nem ég el, ahhoz hosszan kell figyelni. Tehát ezt a önmagában viszonylag hétköznapi jelenést elmélyülten kell nézni. Igazán, igazán elmélyülten, hogy feltűnjön, hogy nem emésztik el. A lángok, ha akarjuk, akkor egy ilyen meditatív gyakorlatról van szó, és ebben a meditatív koncentrációban ismeri föl Mose Rabbeinu az örökkévaló Istent. És ugye úgy mutatkozik be neki ebben a párbeszédben a jó Isten, hogy vagyok, aki vagyok, leszek, aki leszek, ahogy akarjuk, eljese, 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 illetve azt mondja, hogy őseid Istene. Vagyok, vagyis a múlt és a jövő, vagyis a történelem Istene. Ugye, tehát nem a puszta természeti ciklikus visszatérés Istene, hanem a történetek és a szereplőik Istene, vagyis személyes Isten, aki szólít embereket, nem most Vince, köszönöm, aki szólít embereket személyesen, és a történetüknek a, hogy mondjam, irányítójává válik, személyes kapcsolatba lép a véges a végtelennel általa. Így jellemzi, mint egy önmagát. Az örökkévaló is egyúttal felveszi a szimbolikus harcot azzal a világgal, amely nem ismeri ezt a szólító Istent, amelyben az Istenek azok, hogy mondjam, funkciók, működésmódjai, a világ erői magyarázata és megnyilvánulása. Ja, a Nílusnak van Istene, a napnak, stb. Tehát természeti jelenségeknek, és az Istenvilág azért felel, hogy a dolgok azok úgy működjenek, ahogy ismerjük a működésüket. És ezzel a panteonnal fog leszámolni a jó Isten az úgynevezett tíz csapás során, ugye, amelynek az elején a vizek vérré válnak, ugye leszámol a Nílusnak, amit hát mondani sem kell, mennyire fontos Egyiptomnak. Ugye ez biztosítja a termékenységét, és azt, hogy azzal a birodalom már stabil, évezredeken át stabil birodalom már lehet, amely lett. Tehát először a Nílus istenségével számol le, és ugye a legvégén a legirtózatosabb csapás előtt a sötétségben pedig magával a napistennel, ugye, amely a központi alakjával az egyiptomi mitológiának, ugye sötét lesz. Ami itt zajlik, az rituális szimbolikus leszámolás Egyiptom több istenhitével, és egyúttal azzal az elképzeléssel, amelyik, hogy mondjam, Istent azzal azonosítja, és annak hátteréül teszi meg, ami van. Ez az Isten az eljövendőnek az Istene, amelyik itt színben az ígéreté, a leszeké, a történeté. Ugye az, amit mondtam, a személyes történeté, amely mindig végtelenül nyitott, az ember legutolsó lélegzetéig menően. Mindig megfordítható. Ugye ebben a világban nem a hatalom az Isten. Egyiptomban ugye az, ami van, az szükségszerűen van, és a hatalom az, ami szakrális. A fáraó lesz valamiképpen isteni tulajdonságokkal felruházva. Ebben a világban a hatalommal szembeni lázadás, vagyis az igazság az Isten. Az eljövendő és az ígéret, és nem az adott az Isten. Ezért lehetséges az, hogy Izrael prófétái szembefordulhatnak Izrael királyaival. Izrael királyai tisztségviselők, akiknek a munkájáról az dönt, hogy milyen viszonyt ápolnak ki az örök, ápolnak, vagy építenek ki az örökkévaló Istennek a törvényeivel. Ami Egyiptomban megtörténik a lázadással és a kivonulással, az a hatalom és a vallás elválása egymástól. Ugye, amikor egy világbirodalommal megnyilvánul, hogy mondjam, megnyilvánul a seregek ura az ígéret Istene, és kiderül, hogy a birodalma az örökké valósághoz képest nem ér meg semmit. Hogy ugye, ahogy az én egyik legkedvesebb verssorom mondja, azt majd el fogom nektek küldeni, a Dicső Győzelmi Krónika semmivé lesz, de az ő történetük soha így zárul. Egy szerelmes párt állít szembe a Thomas Hardy-nak a híres verse, majd elküldöm a dinasztiákkal. Ugye azt mondja, hogy csupa, hogy mondjam, hétköznapi pillanatot sorol fel a szöveg, el fogom majd küldeni nektek, és ugye azt mondja, hogy mikor lehullnak sorra mind a dinasztiák, akkor az még mindig itt lesz. Az öreg ember egy öreg paraszt a lova között, ahogy lépdel, a lova mellett, vagy utána, ahogy lépdel és szánt, két szerelmes, akik andalognak, és így tovább, hogy csak egy lány és egy fiú, a Dicső Győzelmi Krónika semmivé lesz, de az ő történetük soha. Így szól a szövegnek a záróverszaka, ezt én borzasztóan szeretem. Az a cím, hogy országok megtöretése idején, ez egy bibliai utalás, ez a cím, és ugye erről van pontosan szó, hogy a birodalom az semmi, a dinasztia az semmi, a fáraó az semmi, a földi hatalom az semmi. Erről beszél a szöveg. Ami számít, az a szabadság és igazság és az ígéret és a történet, a mi személyes viszonyunk a végesé, a gyengévé, a törékenyé, a halandóé, a végtelennel. Oké, tehát így vonul ki a közel-kelet több isten hitéből Izrael, hogy megalapítsa az egy isten hitet, megalapítsa a történelmet, és megalapítsa a személyes történetet. Ez a kivonulás és elválasztás valójában ezt végzi el, amikor távozik Izrael népe a szűk helyről, Micráimból, Egyiptomból. Erre utal a héber kifejezés. Máig is egyébként, tehát a semmi jelentőség, de amúgy az Egyiptom nevű merőben világi államnak a héber neve az a Micráim. Máig is, amely állammal egyébként tudjátok, hogy ugye a szomszédai közül elsőként vette fel a diplomáciai kapcsolatokat 79-ben Izrael nem Davidben. Oké, mármint hogy Izrael is, mint tehát világi, kortárs világi államot értve természetesen ez alatt. És ugye itt jön el az, amiről már beszéltünk, úgyhogy ezt nem fogom túl hosszan elmesélni, hogy a kivonulás után a megérkezik, ugye a szabadság megszületését meg kell, hogy A szabadság megszületése meg kell, hogy előzze a törvény megszületését, és ugye így is történik, hogy elballagnak a hegyhez, és ott megszületik a kinyilatkoztatás. Ugye itt tartunk most ebben a sárjában, a második könyvnek a Tóra olvasásnak az éves ciklusában, amikor ezek az események zajlanak. Mert ugye tehát fontos az, hogy ne engedelmeskedjünk idegen törvénynek és semmiféle fáraójának a földnek, de önmagában a valamitől való szabadság, ahogy a szegény Jesaja Berlintől elloptam, az kevés a valamire irányuló szabadság nélkül, vagyis hogy legyen a szabadságunknak célja, mert hogy mondjam, semmi nem fárasztóbb és kilátástalanabb, mintha bármit megtehetünk, csak fogalma sincs, hogy tulajdonképpen mit szeretnénk tenni. Ez a legreménytelenebb emberi állapot, ami talán még a szolgaságnál is nyomorúságosabb. Tehát az ember mindent kibír, ahogy aztán ezt is idéztem, ezt a Nietzsche fragmentumot, az ember mindent kibír, amit tudja, hogy miért kell kibírnia. Azt nagyon nehéz kibírni, hogyha nem tudja, hogy tulajdonképpen miért kéne kibírni a dolgokat. Ez az, ami elmondhatatlanul fárasztó egyébként a végtelenített koronavírus szágában is, hogy hát nem tudjuk azt, hogy és melyik az a pillanat, amikor azt mondjuk, hogy most vége. Mikor vagyunk utána? Ugye az nyilván nem lesz, hogy egyszer csak eljön az a pillanat, amikor a koronavírus veszi a kalapját, és mintha sose lett volna. Eltűnik. Az emberi élet az irtózatosan veszélyes, folyamatosan ki vagyunk téve ezeknek a veszélyeknek, és ugye egy ponton muszáj lesz úgy döntenünk, hogy akkor ezen túl így fogunk élni, ha megáll az időt idézve. És ugye csak a nem úgy, tehát természetesen nem úgy, hogy mindig ekkora lesz a veszély, majd kicsit megszelidítjük meg minden, de az, hogy veszély van, azt ugye a felnövésünk révén azt kénytelenek leszünk megtapasztalni. És hát nem tudom, hogy lehet ebből az egészből kijönni, de hogy így nem lehet élni beláthatatlan ideig, az teljesen nyilvánvaló. No, vagy szer, bocsánat, tehát nem akarok okoskodni, meg kihasználni azt, hogy nálam van a szó, lehet, hogy nincs igazam, ezek mind ilyen izék, ötletelések, és nyilván pont annyira nem tudok semmit semmiről, ahogy a legtöbben. Oké, tekintsétek ezt egy ilyen izének, érzelmi megnyilvánulásnak, vagy hisztikének, elnézést érte. Szóval ott tartottunk, hogy és ugye ezen a ponton kezdődik, itt már ugye az első könyv az szinte teljesen sztori. Amit látunk, a második könyvben kezdődik a törvényeknek a sorolása, például a 10 parancsolattal, a tóraadással, bocsánat, és így tovább. Tehát, hogy ugye itt jelenik meg az a kettőssége a Tórának, hogy sztori és törvény. Tehát, hogy jogi természetű szöveg, meg nagyképűen szóval narratív természetű szöveg, tehát elbeszélő jellegű szöveg egyszerre, és akkor ezek váltják egymást, és valóban, ugye akkor lehet megérteni, hogy miért, ezt szintén Jonathan Sacksnek is köszönhetjük ezt a megfigyelést, amikor arra az elvárásra, parancsra gondoltok, hogy szeresd az idegent, mert ti is idegenek voltatok együtt a országában. Ugye az, hogy szeresd az idegent, az írtó szépen hangzik, vagy ne nyomorgasd, vagy stb., tehát, hogy bánj vele tisztességesen. A jövevényt ez nagyon szép, csak valljuk be, elsőre végtelenül élet idegennek hangzik. És akkor viszont rögtön nem hangzik élet idegennek, és átélt lesz, és megtapasztalható a másik idegensége annak révén, hogy elmondunk egy történetet, amihez felvesztünk egy másik perspektívát, hogy ugye amikor megkérdezzük, hogy honnan is jöttök ti, és akkor azt a választ kell adnunk, ahogy szoktuk rituálisan a megfelelő alkalom, akkor hogy a fáraó rabszolgái voltunk mindannyian Egyiptomban. Ugye elnyomott idegenek voltunk. És tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos tanulási mód, hogy amikor megértjük, hogy mi elnyomott idegenek voltunk, akkor, hogy mondjam, más perspektívából tűnik föl az, hogy most más elnyomott idegen nálunk. Vagyis, hogy ugye az empátia születése az jelentős mértékben, hogy mondjam, történet alapú. Így tudunk igazán együtt érezni. Ha megtanuljuk azt, hogy Voltak éppen perspektíva kérdése, de mindannyian idegenek vagyunk, csak az a kérdés, hogy hol. És ugye ez egy, a zsidóság az egy olyan vallási tapasztalat, amelynek az alapító története a kiszolgáltatottság, a szolgaság, az idegenség, a jövevénység, a másnak levésnek a története. És hát ugye nem utolsó sorban azért, mert azt mondtuk, hogy van mi dolgunk megtanítani azt a világnak, hogy hogyan tudunk elférni egymás mellett, és elviselhető módon élni. És ehhez ugye nekünk magunknak kell megtanulni a kiszolgáltatottság legmélyebb tapasztalatait, hogy egyszer csak az lehessen mondható, hogy azért bánjál tisztességesen a jövevénnyel, mert hogy ti magatok is jövevények voltatok Egyiptom országában, és ugye ez a fundamentális alapító mozzanata a zsidóságnak, hogy rabszolgák voltunk és idegenek Egyiptom országában. Nincs Egyiptom tapasztalata nélkül. Judaizmus, ahogy ugye nincsen anélkül a tapasztalat nélkül. Judaizmus, hogy a Hágár nevű, emlékeztek, hogy milyen nemzetiségű volt a Hágár nevű szolgáló, akivel a Sára meg az Ábrahám nem egészen mintaszerűen viselkedett? Már most a nemzetiséget nyilván, hogy ha van, akkor, tehát ez egy anachronisztikus szó, de szóval, hogy honnan jött, vagy hova kötődött.
Apa,
vagy.
Nem akarlak
mesélni. De akkor most nem, Vince. Nem, most nem. Szóval egyiptomi volt. És ugye ennek azért van jelentősége, mert hogy egy egyiptomi elnyomásával kezdődött a történet, ami Egyiptomnak a zsidókon gyakorolt, hogy jó körülményes legyek elnyomásával folytatódott. Ugye megint csak a, hogy mondjam, a idétlenül szólva a karmikus struktúrája mutatkozik meg a túrának, vagyis azt, amit ugye a keleti tradíció karmának nevez, azt nagyon is ismeri a judaizmus is. Tehát, hogy és ugye ráadásul a Hágár neve, az ugye máshogyan kiolvasható úgy is, hogy Hágér, vagyis az idegen, a jövevén. Oké. Tehát, hogy ugye ez egy nagy, bonyolult, kettős történet arról, hogy mennyire, hogy mondjam, véletlenszerű és, hogy mondjam, környezetfüggő az, hogy ki az idegen és ki az elnyomó, és hogy ezért részben a saját érdeked, mert részben azért, mert máshogy nem fogunk tudni élni egymás mellett. Viseld el azt, hogy valaki idegen, ami egyáltalán nem könnyű. Az idegenség az igenis veszély, ez bizonyos értelemben evolúciós tapasztalat, hogy a saját csoport az biztonság, az idegen csoport meg kihívás. Ez egy nagyon hosszú tanulási munka, amíg megtanulunk, hogy mondjam, kooperálni azzal, ami nem olyan, mint mi, mert fenyegető, hogy semmi. Ez egy ilyen, hogy mondjam, világos, ilyen csoport dinamikai, vagy nem tudom, pszichológiai, hogy mondjam, összefüggés. Oké, és ezért fontos az, hogy ezt nyomatékosítsa az a tapasztalat, ezt a jámboróhajt, hogy viselkedj tisztességesen a jövevénnyel, hogy ezt nyomatékosítsa az a tapasztalat, hogy mert ti is jövevények voltatok együtt a országában, és ugye például így függ össze elbeszélős és törvény az írásban, és ezért van az, hogy váltják egymást a második könyvben, és akkor most megérkeztünk a 10 parancsolat legnépszerűbb, bocsánat, a második könyv legnépszerűbb etapjához, a 10 parancsolathoz most, hogy beszéltünk a törvényről. Ugye az, hogy pontosan hogyan lesz 10 ez a parancsolat, ezt ugye nem nagyon könnyű összerakni, és több verzió van erről, hogy mit tekintünk egy egységnek benne, melyik felszólításokat, tehát amilyen magától értetődőnek látszik, hogy mi a 10 parancsolat, annyira nem az, és annyira vannak különböző verziói zsidó és keresztény vonatkozásban. Egyaránt ugye természetesen a Tóra nem tagolja maga sehogy ezt a dolgot, de minden esetre ugye a címszavakban így néz ki hogy mondjam, a default zsidó verzió, hogy ugye az első parancsolat, ami hogy is parancsolat, tehát hogyan tíz és hogyan parancsolat, ez, hogy én vagyok az Úr, aki kihoztalak titeket, stb. Az, hogy én vagyok az Úr, az hogyan parancsolat, ez nyilván megmagyarázható, de hogy nem magától értetődő, hogy ez pontosan mit parancsol nekünk ez a kijelentés. Ugye az, hogy ne legyenek idegen isteneid előttem, arra nem állítom, hogy teljesen világos, de hogy parancsolat, és hogy valami sejtésünk van arról, hogy mit parancsol, azt azért mondhatjuk. Ugye a hiába neved szájamra nevem, emlékezz meg a szombatnapjáról, tiszteld apádat és anyádat, ne gyilkolj, ne törj házasságot, ne rabolj, ne tégy hamis tanúbizonyságot, és ne kívánd a fele barátod mindenféle szeretteit és értéktárgyait sem. Oké, okay, mondjuk, hogy fele barátod. Maradjunk ennél a magyarul szép és bemert kifejezésnél az egyszerűség kedvéért. Oké, okay, ugye először felmerülnek azok a kérdések, hogy de hogy viszonyulj az emlékezz meg a szombat napjáról mondjuk a ne gyilkoljhoz. Például, hogy ez hogyan is kapcsolódhat össze, miért van ez így egyberázva? Ez a sokféle nekünk meglehetősen különböző súlyúnak és természetének tűnő előírás. Ugye az is felmerül, hogy a ne törj házasságot, ami hát nem nagyon szép dolog, persze, de azért nem tűnik a mi erkölcsi érzésünk szerint, hogy mondjam, súlyban összemérhetőnek a ne gyilkolja. Ugye ez nagyon fontos, hogy a judaizmus számára a hűtlenség, a bizalom megrablása, hát nyilván nem a gyilkossággal egyenértékű, de valami irtózatosan súlyos dolog. Korán sem, hogy mondjam, térnapi rendre, azzal a jóváhagyó kuncogással, vagy legfeljebb fejcsóválással, ahogy ez a mi erkölcsi értékrendünkben van e fölött az eset fölött, ugye a partnerek közötti bizalom megrablásánál, hát hogy az nagyon-nagyon-nagyon komoly dolog. A bizalom elárulása a de hát bízni nagyon nehéz. Hiszen ugye kiszolgáltatod magad valakinek, akiről mindig elárulhat. 100%-ig, ugye ezért bizalom és nem tudás, soha nem lehetsz abban biztos, hogy akinek kiszolgáltatod magad, az nem él vele vissza. Viszont, hogyha nem bízunk, akkor sajnálatos módon nem tudunk élni. Ugye nem szállunk föl a villamosra, azt feltételezzük, hogy aki vezeti, az nyilván tudja vezetni. És így tart, hogy minden számtalan helyzetében az életünknek kénytelenek vagyunk a bizalomra támaszkodni, lövésünk nincs, mi van az oltásban, meg nem tudom, de hát ugye jobb nincsen, és kikit lesz ebben látása szerint, de ugye sokan, akik bíznak, azok nem azért bíznak, mert átlátják, hogy mi történik, hanem mert hát mi egyebet tudnánk csinálni, mint hogy bízunk, és rengeteg hétköznapi döntésünk bizalom és hit. És aki ezt a hitet elárulja, az hát nagyon nem szép dolgot tesz. Tehát, hogy valószínűleg ezért van roppant nyomatékosan ott, ami minket kicsit megkökkent a ne törj házasságot. Ugye aztán felmerül az a kérdés, hogy ugye hogy lehet tagolni ezt a kicsit, hogy mondjam, adhoknak tűnő kívánságlistát, vagy top tent. Ugye ha megnézitek, az én vagyok az Úr, ne legyenek idegen isteneid, neved szádra hiába nevem, emlékezz meg a szombatnapjáról. Ezek ugye mind a jó Istennel ehhez fűződő kapcsolatunkat szabályozzák valahol. Az viszont, hogy ne gyilkolj, ne törj házasságot, ne rabolj, ne tégy hamu bizonyságot, ne kívánt fele barátod, szeretteit, ingóságait, ingatlanait és munkaeszközeit, ez viszont ugye az emberek közötti viszonylatok szabályozása. Tehát ebben az értelemben ketté osztható, de mi a helyzet a tiszteld apádat, és ugye sikerült úgy begépelnem, hogy anyadát, de valójában anyádat, hogy ez miért van ott a ötödiknek, ugye apád és anyád, ők nem a jóisten, hogy akkor miért nem szimmetrikusabb ez, hogy ott még legyen valami a jóisten vonatkozásában, és utána jöjjenek a társadalmi együttélés minimál törvényei, ha tényleg arról van szó, hogy először a jóistenhez fűződő viszonyunkat rendezi el a 10 parancsolat, aztán meg az egymáshoz fűződő viszonyunkat. Erre nézve a hagyománynak van egy nagyon mély belátása és idézete, ugye az áll a rabbinikus hagyomány egy pontján, hogy a Talmud Kidusin traktátus 30/B, hogy hárman vannak jelen egy személy fogantatásánál, az örökkévaló, aki a lelket adja, és az apa és az anya. Ha őket tiszteljük, olyan, mintha őt, vagyis az örökkévalót tisztelnénk. Vagyis ugye, ahogy beszéltük, a születés, a fogantatás és a születés az a teremtés folytatása, ahogy láttuk a Mózes esetében. Ilyenkor ugye az történik, hogy valami létrejön, ami eddig nem volt, a legmagasztosabb dolog, ami történni tud, és ami nem mi vagyunk. Belülünk van, de nem mi vagyunk, hanem több nálunk is. Önmaga, és azért, mert ugye jelen van az is, aki az első két személyt teremtette férfinak és nőnek. Mindig, amikor megismétlődik ez a dolog, jelen van a teremtő minden teremtésnél, és ugye az, amikor az apukánk és az anyukánk iránti tiszteletünket kifejezzük, akkor ugye egyúttal a teremtés iránti hódolatunkat is kifejezzük, hogy mi vagyunk, és hogy mondjam, utánunk is lesznek. Hála egyfelől nekünk, másfelől a jó Istennek. És ez a, tehát ez a mi örökké valóságunk megtapasztalása, hogy amikor mi konkrétan már nem leszünk itt, akkor itt lesznek azok, akiknek mi adtuk tovább a Földet, a tágértelemben vett gyerekeink, nem csak a konkrét biológiai, hanem a tágértelemben vett gyerekeink, itt maradnak utánunk, és folytatódunk bennük. Hogy mondjam, az e fölötti megrendültség kifejezése az apánk és anyánk tisztelete, vagyis átvezet Istennel szembeni kötelezettségeink, vagy Isten iránti, nem szembeni, Isten iránti kötelezettségeinkről az emberek iránti, vagy az emberekkel szemben tanúsítandó, vagy nem tudom, kötelezettségeink felé. Ja, talán azt is tudjátok, hogy a tíz parancsolatként elhíresült előírások nem kizárólag itt szerepelnek a Tórában, hanem az ötödik könyvben, a második törvénykönyvben is, majd. Még másfél percet kérek tőletek, ameddig feltarthatlak benneteket, jó? Azt lehet? Oké, szóval, és akkor ezt még megbeszéljük, tehát két alkalommal az ötödik könyvben, aminek ugye azt a úgy közvetítődik görögül, latinul, vagy második törvénykönyv, ahol sok minden megismétlődik az addig elhangzottak közül, például a tíz parancsolat is, apró változtatásokkal, az egyik helyen az van, hogy őrizd, a másik helyen az, hogy emlékezz a szombatra, és ha emlékeztek, akkor a szombat, aki sokan, vagy a legtöbben, vagy talán mindenki volt közületek péntek esti szombatfogadáson, a Lehadodi nevű méltán népszerű dalocskában ugye az, hogy Sámorvezáhor bedibureháb, vagyis, hogy őrizd meg és emlékezz egyetlen szóban, vagy egyszerre. Hogy úgy oldották meg a különbségeket, a kis különbségeket a tíz parancsolat verziók között, például ebben az esetben a rabbinikus kommentárban, hogy azt mondták, hogy a jó Isten azért jó Isten, hogy két dolgot mondjon egyszerre. Egyszerre kéri azt tőlünk, hogy őrizzük, és hogy emlékezzünk rá, hogy passzívan és aktívan a nem csinálandó dolgok nem csinálásával és a csinálandó dolgok csinálásával ünnepeljük meg a szombatot. Na, nagyon szépen köszönöm. Egyrészt elnézést, hogy húztam az időtöket, másrészt köszönöm, hogy itt vagytok, mert tudom, hogy ez atomfárasztó. És ha bármi kérdésetek van, akkor tegyétek föl bármilyen platformon, ahol csak szeretnétek éjjel és nappal. És vigyázzatok nagyon magatokra, illetve ha gondoljátok, akkor mondjátok, amit szeretnétek. Ki, aki maradna, maradjon, aki menjen, menne, menjen. Ha van valami kérdésetek, akkor mondjátok.